13. fejezet, melyben mint jótevő szerepel, fölkarolja a sors üldözött özvegyet, de végül kénytelen megverni őt, mert annyira sajnálja, hogy egyebet nem is tehet. Délelőtt 11-kor fürödni készült. Úgy, amint kiugrott ágyából, kurta alsó nadrágban, csupasz mellel és karral, hálóing nélkül csak zöld bőrpapucsát kapva lámára, a fürdőszoba felé szaladt. Oda, ebben a régi módi lakásban három szobán át lehetett eljutni. A harmadik szobában, mely aféle fogadószoba volt, egy nő állott, talpig feketében, mélyén lefátyolozva. Estéje a teljesen ismeretlen nő láttán visszadöbbent. Nem tudta, hogyan kerülhetett eléje. Mindenek előtt a mesztelenségére gondolt. Két tenyerét szőrös mellére szorította udvariasságból. A hölgy ilyetében fölsikoltott, hátrált, hajlongott. Megrettent, hogy így találkozik azzal, akit annyiszor keresett, s most először lát életében. Azt hitte, hogy ezzel mindent elrontott.
Bocsánat,
mentegetődzött rémülten.
Mi tetszik?
Kérdezte Esti.
Kérem,
hebegte a nő.
Kérem szépen, talán majd később. Nem tudom, igazán nem tudtam, bocsánat.
Tessék az előszobába.
Ide?
Oda, mondta Esti durván. Oda! A nő, mint valami fekete felleg, mellyel tele volt a fogadószoba, elvonult. Esti pedig a fürdőszobába ment, ahol már várta őt a langyos reggeli fürdő. Dühösen csengetett. Jött a szobalány, megállt a fürdőszoba küszöbén.
Jolán!
Kiabált feléje már a kádból.
Jolán! Hát teljesen megőrültek maguk! Beengednek ide mindenkit!
Nem én engedtem be, a Viktor.
Hová?
Az előszobába.
De ez itt volt, itt az orrom előtt, hallatlan, mit akar?
A nagyságos urat keresi, már többször járt itt.
Milyen ügyben?
Azt nem tudom. Talán irodalmi ügyben,
tette hozzá a cseléd egyszerűen.
Irodalmi ügyben,
ismételte Esti. Gyűjteményes munkákat akar elsózni.
Kéreget, valami szélámos nő.
Besurranó tolvaj, összeszedhetett volna mindent, elvihette volna a házat.
Ezerszer megmondtam, hogy a koldusoknak adjon valamit, aztán menjenek Isten hírével. Csak vasárnap fogadok 12-től 1-ig. Egyébként soha. Értette? Akkor is be kell jelenteni, aki jön. Most nem vagyok itthon. Senkinek. Meghaltam.
Igenis,
szólt a szobalány. Tessék? Kérdezte Esti kisé meghökkenve azon, hogy ezt ilyen gyorsan, ilyen magától érthetően veszik tudomásul.
Szóval küldje el majd vasárnap. 12-től 1-ig.
A szobalány miután hallotta, hogy a víz locsog és gazdája fürdik, indult. Könnyű léptei már a másik szobában suhogtak. Esti utána ordított.
Jolán!
Parancsol?
Mondja meg neki, hogy várjon.
Igen.
Mindjárt készen leszek.
Meg se szappanozta magát, kikelt a fürdőkádból, felöltözködött, és az előszobába szólt. A gyászruhás nő belépett. Ismét tele lett vele a fogadószoba. A fehér üvegcsillár, mely ezen a borús, téli délelőttön összes villanygyertyáival égett, elsötétedett tőle, mint valami fekete fellegtől. Künn szálingózott a hó. Mivel szolgálhatok? Kérdezte Esti. A hölgy nem válaszolt, csak sírva fakadt. Vékony, szepegő öregasszonyos nyifogással nyelte könnyeit. Ennyit lehetett érteni.
Segítsen! Segíteni! Segíteni!
Szóval, segítség! Fátyolát közben fölhajtotta, hogy megtörölje nedves arcát. Sötét zöld szeme volt. Sötét zöld szemét zúzmarás tincsek keretezték, melyeknek még nem volt elegendő idejük megőszülni. Ezek az ilált, majdnem tébolyult fürtök kibomlottak a kalap fekete eresze alól. Az özvegy, gondolta Esti. Borba sújtott özvegy. Rémes. Az asszony trombitálva fújta az orrát, nem törődött azzal, hogy közben elcsúful, nevetségessé válik. Zavarában esernyőjét is behozta, mintha nem merte volna künn hagyni az előszobában. Esernyője egész kis tócsát sírt a tükörfényesre kefélt padlóra. Cipője, ruhája zokogott. De honnan jött ide? A megszállott terület milyen részéből, milyen tetves töblöcből, milyen kültelki nyomorlakásból vagy fáskamrából, és miért hozzá, éppen hozzá, minden bemutatkozás ajánló levél nélkül? Azért, mert ismerte őt. Nem személyesen, az írásait ismerte. Esti ismerte ezt. Ismerte azokat, akik írásait ismerték. Az özvegy megszólalt. Lehetetlen, hogy az, aki olyan jó ember, meg ne értse őt. Nem vagyok jó ember, vitatkozott magában Esti. Rossz ember vagyok, vagy még rossz se vagyok, csak olyan, mint akárki más. Az, hogy megőriztem régi, tiszta érzéseimet egyedül és kizárólag a kifejezés céljaira, mesterségbeli titok, olyan műszaki boszorkányság, mint a tájboncolóé, aki formalin oldatban évtizedekig éppen tud tartani egy szívet, egy agyvelő lebenyt, mely már rég nem érez és nem gondolkozik. Engem is elfásított az élet, mint mindenkit, aki elért bizonyos kort. A látogató arra hivatkozott, hogy több verses könyvét olvasta. Az más, folytatta Esti csöndes vitáját. Ne keverjük össze a dolgokat, ez irodalom. Borzasztó volna, ha mindaz, amit írtam, megvalósulna. Egyszer azt írtam, hogy gázlámpa vagyok, mégis élénken tiltakoznék az ellen, hogy valaki gázlámpává változtasson. Azt is említettem valahol, hogy mennyire szeretnék beleveszni a tengerbe. Mikor azonban az uszodában 3 méteres vízben úszkálok, mindig eszembe jut, hogy ott nem tudnék leállni, s bizonyos megkönnyebbülést érzek, mihelyt a sekély vízbe élek. De olyan finom lelkület tükröződik azokról a lapokról. Olyan rendkívül finom lelkület. Finom az istennyira! Szőtte tovább gondolatait Esti, akit valószínűleg ez a szó hozott ki sodrából. Lelkület. Ha tudnák, mennyi keménységre, kegyetlenségre, vad egészségre van szüksége annak, aki érzésekkel foglalkozik. Aztán aki gyöngéd, az szükségszerűen durva is. A gyöngétség csak egyik rejtett alakja a durvaságnak. A durvaság viszont csak egyik rejtette alakja a gyöngétségnek. Bizony. A jóság és rosszaság, az irgalom és kegyetlenség ilyen furcsa viszonyban állanak egymással. Elválaszthatatlanul együttműködnek. Az egyik el se képzelhető a másik nélkül. Akár csak az, hogy a valaki, akinek kitűnő a szeme, ne lássa meg egyformán a kéket és a vöröset, a pillangót és gilisztát. Ellentétek. Az igazi. 2 ellensarki vég. De mindig természetes kölcsönhatásban vannak, s a körülmények szerint váltakoznak, egymás nevét veszik föl, keringenek, átalakulnak, mint a pozitív és negatív villamos áram. Na, adjuk. Ami azonban ott a papíron finomnak érzik, csak azért van, mert pontos mérnök ilyen biztos, s mögötte én vagyok. Én a keservét, aki naponta jó időben, rossz időben, amikor kedvem támad, és amikor nem is támad, kedvem órákig írok, gyakorlom makrancos ujjaimat sziszegve és fogaimat csikorgatva. Én volnék finom. Akkor a kovács is finom. Inkább kovács vagyok, asszonyom. Verem az üllőt pörölyjel, patkót kalapálok lovamnak, pompás acélpatkót, hogy gyorsabban futhasson az ország útporában. Mert jegyezze meg, a szárnyasló nem tud röpülni, csak úgy látszik, hogy röpül. A földön vágtat, de mennyire a földön? Szóval mesterember vagyok. Nézze, ezeket a csontokat, ezt a mancsot, ezt a mellet, melyet az imént mesztelenül is látott, ahogy kikerült a teremtés műhelyéből. Mondja, de őszintén csak ugyan egy undok kákabélű költőhöz hasonlítok, s nem inkább egy kovácshoz. Esti föl is állt, megmutatta magát, igaz valójában odament látogatójához, hogy goromba közelségének hatása alatt végre a tárgyra térjen. Az lassanként kitálalt. Rakosgatta paraszait, egyenként szedegette ki magából, mint valami mindig nyitott fiókból.
és ez jó hatással volt rá. Már nem sírt.
A fájdalom a maga elvont egészében madártávlatból mindig borzalmasabb, mint közelről. A részletekkel való bíbelődés kijózanít bennünket, leszerel, legalábbis figyelmet követelt tőlünk, önfegyelmet, hogy rendezzük az űrzavart. Ilyenkor egy kereket találunk, egy csavart, egy pántot, mely a pokolgépet alkotja. Mindez már babra munka, játék. Az apró dolgok megnyugtatnak. Esti mindenrel volt készülve. Ezt várta halál és éhség, börtön és ínség, vörheny, agyhártya gyulladás, elmebaj. Következtek a közelebbi tárgyi adatok. Az asszony megboldogult ura valaha igazgató tanító volt, egy mezővárosban tavaly nyáron halt meg hosszú szenvedés után 52 esztendős korában rákban. Igen, szólt Esti határozottan, mintha rákot helyeselné. Felköltöztek a vidékről, ma egy szobakonyhás lakásban laknak öten, tudnélik 4 gyermeke van. Nagy család, kis nyugdíj, amint ez már divat. A kisebbik fiúcska 12 éves közép fültőgyulladás után megoperálták, még mindig nyitva van a füle, s folyik. Igen, ennek a bátya gyárba jár, villanyszerelést tanul, még nem kap fizetést. Igen, a nagyobbik leány fehér varró nő, de nem tud kimenni az utcára, mert most télvízidő, nincs cipője. Igen. Esti csak a tüdővészt várta, s csodálatos mihelyt rágondolt, az özvegy ezt mondta. Tüdővész. A kisebbik leánykájának volt tüdővésze. Ami magát az asszonyt illeti, munkát szeretne vállalni, akárbit, hiszen még tud dolgozni, főképp egy trafikról álmodozik, vagy legalább egy újságos bódéról, melyben télen-nyáron ott lehet üldögélni reggeltől estig. Igen, igen. Esti jóval kevesebbet hallott, mint amire fölajzotta magát. Végtére ezek azok az igénytelen és érdektelen panaszok, melyeket az élet termel, jobbára gyárilag, ijedelmes egyformasággal. A nagy üzem nem engedi, hogy eredetit alkosson. De talán épp ez a képzelet híjasság lepte meg, ez a szürkeség és elcsépeltség az, hogy ilyen selejtes árukat tettek elé, és ezeket mégis végzetként viselik egyesek, akiknek kiosztották. Ezt gondolta. Nincs több? És várt. De nem volt több. Elfogyott. Esti leült. Odafordult az asszonyhoz. Mivel segíthetek? Egy összeggel. Mely nem nagy. Neki igazán semmi sem. De vele pillanatnyilag talpra állítható az egész boldogtalan jobb sorsa érdemes család. Mindezt nem szabad félreértenie. Nem alamizsnául vagy ajándékul kéri ő, meg a szerencsétlen beteg gyermekei, csak kölcsönkép. Melyet szorgalmas munkájukkal meg fognak szerezni. Ha kell, ledolgozzák. Természetben, itt vagy egyebütt. Minden esetre visszafizetik az utolsó fillérig, a legutolsó fillérig, pontos havi részletekben, melyeket előre is meg lehet határozni. Estét ez dühbe hozta. Ezek mindnyájan ilyen üzletet ajánlanak. Kecsegtető tőke gyümölcsöztetést. Szigorúan tőkés alapon állanak. Olyan megbízhatók, hogy hozzájuk képest a Bank of England szinte megbízhatatlannak látszik. Valóban? Mormogta. A Bank of England. És majdnem elnevette magát buta ötletén. Szerette az ilyen hülyeségeket. Attól félt, hogy ennyi szenvedés előtt csak ugyan röhögni fog. Harabdált a szájhúsát, hogy a testi fájdalom megakadályozza a botrányt, majd hadarva és könnyedén beszélni kezdett, mert azt is tudta, hogy mikor ajkainkat és elménket foglalkoztatjuk, könnyebben visszatarthatjuk a nevetést.
Szóval erről lenne szó, ugyebár erről az összegről átmenetileg időszerűleg tudom. Nézze, igen, tisztelt asszonyom! Én nekem magamnak is vannak kötelezettségeim, ezt egy bankártól hallotta évekkel ezelőtt, akitől pénzt kunyorált formásabb külsőségek között, de nem kevésbé kétségbe esetten, s minthogy ebben a pillanatban élénken látta és hallotta ezt a jelenetet,
Még gyorsabban folytatta. Rokonaim vannak, és barátaim, személyzetem, stb. Stb. Én is dolgozom, robotolok éppen eleget. Ahány betű, annyi falat, kenyér. Kalács! Süvöltött benne valami. Kalács! Kalács, te gazfickó!
Az özvegy nem felelt. Nyugodtan a szemébe tekintett. Esti még mindig a süvöltő hangot hallotta. Fölugrott, sietve átment a másik szobába. Onnan kissé lassabban tért vissza, bal öklét zárva tartotta, letett az asztalra valami bankjegyet, nem nézett oda. Az özvegy azonban, noha nem akarta, azonnal rápillantott, s akkor arcán ámulat tükröződött. Valamivel több volt, mint amennyit kért. Az összeget az adományozó kikerekítette. Az a fagy, mely beléptekor szinte megdermesztette, fölolvadt, szétömlött, akár a hólé a padlón. Nem tudta, hogy elfogadhatja-e. Hogyne, csak fogadja el. A pénzt a markába szorította, hálálkodott, a legnagyobb szóval hálálkodott azzal, aminél nincs több. Isten! Jó, vágott szavába Esti. Írja föl a címét, tehát Kispesten laknak. Igaz is, hány éves a kisebbik lány?
16.
Lázas? Csak este kérem. Reggel soha se lázas.
Helyes. Majd gondolkozom, talán sikerül elhelyeznem a tüdőgondozóban. Még nem tudom. Minden esetre megpróbálom. Jövő héten szólítson föl, akármikor itt a telefonszám.
Másnap levelet kapott tőlük, melyet mind az öten aláírtak. A levél hosszú volt, így kezdődött. Méltóságos urunk, ezerint új társadalmi rangjelzést kapott, kinevezték, előléptették a saját hatáskörükben. Ezt írták. Méltóságot szíve, Esti a szívéhez kapott, a méltóságos szívéhez. Azt az ígéretet, hogy a kisebbik leányt esetleg bedugja majd valamelyik közkórházba vagy hova, maga se vette komolyan. Ezt inkább tapintatból tette, formaságból, a csiszolt stílus érzékére hallgatva, hogy a búcsúzkodás pillanatában az özvegy figyelmét elterelje az összegről, melyet az akkor csúsztatott kopott táskájába, s gondolatát egy jövőbeli szívességre irányítva csillapítsa esetlenül folyamatos, mindig ismétlődő hálálkodását, melyet már igazán nem bírta el. Esti délelőttönként, mikor fölébredt, az ágyába szokta vitetni telefonját. Oda tétette párdája mellé, meleg paplanja alá, mint mások a macskát. Szerette ezt a villamos állatot. Amíg a pihentség jó érzésével kinyújtózkodott a széles ágyában, és dőzsölt a nyugalomban, leemelte a hallgatót, bemondott egy számot. A város az ágyába jött. Még álmosan szolgák éber hangjait hallotta a drót másik végén egy messze tüdőgondozó reggeli zenebonáját. Az intéző orvost kérette oda, aki ifjúkori barátja.
Mondjátok csak, ha van szabad ágyatok?
Azt kérlek, soha sincs, de mindig lehet valahogy csinálni. Csak jöjjön el a kislány az anyjával és az okmányaival, majd meglátjuk.
Pár nap múlva az orvos szólította föl, értesítette, hogy pártfogoltját fölvették. Most már csak az újságos bódé maradt hátra, úgy érezte, hogy ezt a lépést is kötelessége megtenni. Nem is emberi, hanem rokoni kötelessége. Mióta beszélt az özvegyel, mint egy atyafiságba került vele. Előbb meglátogatta a családot. Abban a szobában, amelyben laktak, a mennyezetről csupasz villanyos drót lógott, azon egyetlen ernyőtlen villanykörte, mely élesen megvilágította őket. Margitka, a kislány, már a tüdőgondozóban feküdt. A nagyobbik leányt Angélának hívták, és nem volt szép. Kedélytelennek látszott, dallamosan beszélt, egyenes, fehér orra volt, mintha krétából faragták volna ki. Lacika, a fülfájós gimnazista, a latin nyelvtanja előtt gunnyasztott, eredménytelen munkakereséséből hazajött a szerelő is, alig köszönt, a proletárok koborságával egy sarokba húzódott, onnan méregette végig a vendéget, oly komor és fürkész figyelemmel, mintha legalábbis meg akarta volna írni őt. Estinek fogalma se volt, mit gondolhatott felőle. Az újságos bódé megszerzése nehezen ment. Ott, ahol az ilyen engedélyeket kijárják, a tanácsos mosolyogva jelentette ki, hogy Magyarországon egy miniszteri bársonyszéket is könnyebb megkapni, mint ilyen üvegketrecet. Teljesen ki van zárva, hogy belátható időn belül hely üresedjék. Esti ezt is tudomásul vette.
mint hogy azonban az özvegyet mégse lehetett beütetni egy miniszteri bársonyszékbe, legalábbis hegyesek furcsánlották volna, kitartott az üveg ketrec mellett. Tudta, hogy vannak törvények, paragrafusok, döntvények, melyek tényleg kemények és könyörtelenek, de minden törvény, paragrafus, döntvény mellett egy-egy halandó áll, aki gyarló s kellő szakértelemmel leszerelhető. Nincs is lehetetlenség, amennyiben csak emberektől akarunk elérni valamit. Ennél fogva mosolygott, hazudott, hízelgett, csúszott, mászott, fölényeskedett, pimaszkodott, amint kellett. Az özvegyet egyhelyütt közeli, anyaági leszármazottjának nevezte, buzgó katolikusnak, másod régi derék kálvinistának, a békeszerződés földön futójának, egyebütt pedig a fehér terror áldozatának, visszatérő bécsi emigránsnak. Ilyen tekintetben Estinek sohasem voltak különösebb aggályai. Vajon mi adott neki erőt? Erre ő maga is kíváncsi volt. Amikor éjszaka eszébe ötlött a család, vagy amikor néha kora reggel kelt föl csak azért, hogy a hivatalokban elcsípjen valakit, akit éppen kellett, magának is föltette ezt a kérdést. Talán azzal áltatta magát, hogy meg lehet menteni valakit. Tetszelgett a pártfogó szerepében, titkos hatalmi vágyát élte ki. Meghatotta érzelgős áldozatkészsége, vezekelt valamiért? Vagy csak ugyan a vadász szenvedély izgatta? Játékos kísérletének eredménye az emberek befolyásolhatósága. Esti miután latra vetette az érveket, mindegyik kérdésre nemmel volt kénytelen felelni. Másért fáradozott. Csupán azért, mert egyik szeszélyes pillanatában odadobta azt az összeget, ennek az lett egyenes következménye, hogy a leánynak ingyenes ágyat szerzett a tüdőgondozóban, viszont ebből az következett, hogy az anyának is biztosítani kellett a megélhetését. Egyik tette, végzetesen szülte a másikat. Most pedig sajnálta volna, ha munkája kárba vész. Kissé tökéletesebbnek óhajtotta látni, kissé kerekdedebbnek. Amint a kereskedők mondják, szaknyelven már futott a pénze után. Az özvegy végre megkapta az újságos bódét kitűnő helyen, a körút egyik forgalmas sarkán. Szeptemberi velőfény ragyogott az üvegkalickán, megaranyozta a külföldi folyóiratokat, sugárkoszorúba vonta Dekobrát és Betauert, közöttük a nő lábadozó mosolyjal tetvett, mint valami színpadon, elkülönítve s mégis részt véve az utca életében, a legnagyobb nyilvánosság előtt. Esti, minthogy útjába esett a bódé, olykor megállott itt már nem mint pártfogó, hanem mint vevő. Vásárolt egy újságot, pedig nem is volt rá szüksége, érdeklődött Margitka állapota iránt. Köszönöm, integetett az özvegy, amint félkesztyűs kezével rakosgatta a lapokat. Nagyon köszönöm. Meg lenne csak a koszt. Rossz. Nem adnak eleget, súgta titokzatosan. Nekünk kell pótolnunk. Minden másodnap egy kis vajat viszünk. Gyalog, mert a villamosra se futja. Aztán rátért a gimnazistára. Szegénykémnek az idén meg kellett ismételnie az osztályt. Tavaly háromból bukott. Tetszik tudni a füle miatt? Nem hall, nem hallja a tanárok beszédét. A bal fülére megsiketült. Esti nem hitte, hogy a földön bármit is rendbe lehet hozni, hiszen látta, hogy mihelyt megfoltozta a nyomorúságot. Egy helyütt, az nyomban ki is lyukad más helyütt. De titokban legalább egy csöpp javulást remélt, valami látszólagos enyhületet, valami viszonylagos nyugalmat, egy jó szót, mely földeríti, megjutalmazza. Most ő leste az alamizsnát. Télen szakadt az eső, a bódé az általános áradásban egy világító toronyhoz hasonlított. Az özvegyasszony helyett a fehér varrónő szolgált ki, ideges vidámsággal énekelte. Mamus meghűlt, mamusnak fájnak a lábai, mamust most én helyettesítem. Esti hazamenet a bódéra gondolt, melyben úgy tetszett, a nagyobbik lány is fázik, s az özvegyre, aki ágyban fekvő beteg. Otthon leült kandallója mellé, a parázs rőt, fényt vetett mogyuló szín függönyeire.
kedvetlenül állt föl. Unom én ezt, sóhajtott. Nagyon unom. Később már csak fél szemmel figyelte a bódét messziről, amikor a társas kocsira várt. Torkig volt velük, ha csak tehette, elkerülte őket.
Halljanak meg! Dörmögte. Én is meghalok. Éppen nyomorultú, mint ők. Mindenki meghal.
Az özvegy meg a családja nem tolakodott. Miután ismételten kifejezték, hogy csak neki köszönhetnek mindent, ezt a sok mindent, mentek a maguk útján. Nem akartak többé terhére lenni. Nem látta őket, nem hallott felőlük. Egy nyugtalan májusi este a szél port kevergetett az utcán. Esti a cukrászdában ült és csokoládét ivott. Amint kilépett a cukrászdából, belebotlott az özvegybe. Az nem vette észre. Esti szólította meg. Vallotta, hogy mi újság. Már ezer éve nem látta. Az asszony egy darabig nem szólt.
Az én Lacikám, dadogta. Az én kis Lacikám.
És elfulladt a hangja. A kis gimnazista már 2 hónappal ezelőtt meghalt. Esti a szemét lesütötte a földre, melyben ott porlatt a kisfiú. Az özvegy sorra elmondott mindent, Margitkának reggel is lázai vannak, haza akarják küldeni a tüdőgondozóból, nem tarthatják ott tovább. Angéla elvesztette állását a varrodában, mert folyton őt kellett helyettesítenie. A bódit föladták. Ő maga nem ácsoroghatott ottan a fájós lábaival, talán jobb is így. Esti bólintott.
Persze, persze.
Egy gázláng alatt állott, nézte az özvegy arcát. Már nem volt oly dúlt és kusza, mint amikor először találkozott vele, dermet volt és nyugodt. Csak ne hasonlított volna annyira az édesanyjára, s azokra a nőrokonaira, akik épp így szürkültek el, hullottak lefelé, akkor minden jó lett volna. De vád tekintett róla. Valami fájó, majdnem szemtelen szemrehányás. Ez fölingerelte.
Hát tehetek róla? Háborgott magában. Vagy talán azt hiszitek, hogy én magam csinálom ezeket a disznóságokat? Egyáltalán mi a fészkes fenét akartok tőlem? Mindig én tőlem!
Tiltakozásul egy mozdulatot tett, odakapott az özvegyhez, megragadta a karját, rázta a vékony öregasszonyt a fekete ruhájában. Dulakodott vele.
Hó!
Kiabált. Hó! Mintha ágaskodó lovat fékezne. Aztán egy mellék utcába rohant.
Mit csináltam? Lihegte. Jaj, én szerencsétlen. Egy asszonyt, egy gyönge nyomorult nőt. Beszámíthatatlan vagyok.
A falhoz dőlt, még mindig lihegett az indulattól, de azért boldog volt. Kimondhatatlanul boldog volt,
hogy végre valahára jól megverte.